és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal szerveznek angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyónási alkalmat Eger, Lajosváros, Füzesabony, Kápolna és Maklár plébániái. Jövő hét kedden Makláron, szerdán Detken és Kápolnán, pénteken Eger, Lajosvárosban, szombaton Füzesabonyban két helyszínen várják majd a híveket. A magyar kormány 5 millió forintos humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungry Health program keretében a mianmári földrengés túlélőinek, közölte közösségi oldalán az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán azt írta, a támogatás kedvezményezettje a katolikus karitász, amely a helyi partnere révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. A kereszténység szilárd alapot ad a magyar-libanoni együttműködésnek, aminek a jelenlegi biztonsági kihívások miatt is nagy jelentősége van, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta a libanoni Szabad Patrióta Mozgalom pártelnökét. Szijjártó Péter arról számolt be a Gibran Bászillal közös tájékoztatóján, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját. A tárcavezető aláhúzta, a magyar kormány az elmúlt években számos keresztény közösségnek nyújtott támogatást a világ 64 országában, összesen 400 rehabilitációs és fejlesztési programot hajtottak végre 42 milliárd forint értékben. Arra figyelmeztetett, a keresztényekkel szembeni támadások nem csak terroristákhoz és fanatikusokhoz kötődnek, ugyanis egyre erőteljesebb nyomás alatt vannak a vallási értékek nyugaton is. Orbán Viktor kormányfő meghívására szerdától vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2022-től vonatkozik majd minden két gyermekes anyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom bővülése 4-5%-os sávban van jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további növekedés támogatja a reálbér emelkedése, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentése kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál a bankok. Tarnagyadányba látogatott Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelentette be, emlékeztetve, hogy egy hónapja indult a hajtóvadászat. Horváth László arról is beszélt, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, közölte Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett, ezzel nem csak egészségügyi vészhelyzet kapcsán, hanem bármilyen egyéb esetben is segítséget lehet kérni. Egy párizsi bíróság 4 év börtönbüntetése ítélte Marine Le Pen francia jobboldali politikust, amelynek fele feltételes szabadlábra helyezés nélkül jár, abban az ügyben, amelyben uniós pénzek elsikasztása miatt vádolták meg a Nemzeti Tömörülés pártját. Le Pent eltiltották attól is, hogy 2027-ben induljon az elnökválasztáson. Je suis Marine, azaz én is Marine vagyok, írta ki az ex-közösségi oldalra Orbán Viktor. A miniszterelnök kiállt Marine Le Pen mellett, akinek pártja a Nemzeti Tömörülés, a Fidesszel együtt az Európai Patrióták pártcsalád tagja. Végül az időjárásról. Kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. március 31-én hétfőn. A hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus kolléga pedig Fehér József. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, ezt a nagy böjtöt a szent évben még inkább a gyógyulás időszakaként éljük meg. Én is így élem meg, lélekben és testben egyaránt. Ezért szívből köszönetet mondok mindazoknak, akik az üdvözítőt megjelenítve szavukkal és tudásukkal, szeretetükkel és imádságukkal a gyógyulás eszközei fele barátaik számára. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Közelkép című műsorunkban dr. Pazsak Kornéliával beszélgetünk életéről, munkájáról. 20 óra 35 perctől a Könyvek könyve című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Pilátus című regényének 12. részét Györgyi Anna olvassa fel. A 21 órakor elhangzó hírek után a Megértés hullámhosszán című élő betelefonálós műsorunkban Buda Péter atya teológiai tanár várja az önök hívásait a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámon. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Folytatjuk riportunkat dr. Legány Andrással Tiszavasváriban, majd Mezőkövesdre a Matyó Múzeumba megyünk a Metszéspontok örömkerámia című kiállításra, amely 3 nagyszerű fazekas mester munkáit mutatja be. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól. Az óra első felében József Attila költészetét ismerhetik meg, majd Békés Pál a Kétbalkezes Varázsló című meséjének 4. része hangzik el. Végül a tékozló fiú történetéről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, ezután a közélet témája a keresztény böjt. Vendégünk Kormos Csaba atya. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután meghallgathatják a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát, majd a hitvalló témája Virágvasárnap ünnepe, Jézus templom tisztító cselekedete, valamint Nagyböjt 4. vasárnapja. Ezekről a témákról Vámosné Jacsó Rita, hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Pazsa Kornéliával beszélgetek, aki a Stella Nelly márka tulajdonosa. Kedves Nelly, honnan jött a divat utáni vágyad, és hogy ebben teljesedtél ki? Ugyanakkor tudom, hogy doktori diplomával is rendelkezel. A kettőt hogyan tudtad összeegyeztetni?
Elején nehezen. A divat iránti szeretet az úgy jött, hogy már 10 éves koromban tudtam, hogy divattervező szeretnék lenni. Elég jól is rajzoltam, de aztán ezt a vonalat nem vittem tovább. Utána jött a kamaszkor, és amikor elkezdtünk bulizni a barátnőimmel, akkor mindig én öltöztettem fel őket, én sminkeltem, aztán a sminket azt elengedtem, mert arra vannak szakemberek. De azt tudtam, hogy imádom öltöztetni a nőket. Egyedüli gyerek vagyok, ez ugye a doktori miatt érdekes. Orvos családban nőttem fel, és érettségi előtt odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nőkkel szeretnék foglalkozni, kozmetikus vagy más hasonló szépségiparban szeretnék dolgozni. Hát ugye a szüleim mondták, hogy szó sem lehet róla, 90-es években voltam kamasz, ott az volt a trend, hogy akinek nincs diplomája, az félember. Úgyhogy innen egyenes út vezetett először az, hogy közgazdász lettem, itt Szolnokon végeztem el a főiskolát, és nem mertem megpróbálni a jogot, pedig egyébként az érdekelt igazán. Mindig ilyen igazságbajnoka voltam egyébként a gimibe is, és utána elmentem jogi egyetemre. Azt már tudtam, hogy nem abban fogok dolgozni, igazából nekem a doktor kellett. Úgymond, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy meg tudom csinálni. Elvégeztem, dolgoztam is benne, nem szakvizsgáztam le, de utána...
Milyen területen dolgoztál?
Fogyasztóvédőknél, úgyhogy egyébként ez most nagyon hasznos, mert...
Ez most kamatoztatni tudod a munkád során.
Így van, a vevőknek mindig igaza van, és tényleg próbálok mindenkinek megfelelni, természetesen az igazság határain belül, de azt gondolom, hogy ezt nagyon jól kezelem a webshopomban. És akkor utána kismama lettem a harmadik gyerkőcömmel, már le volt zsírozva minden, a középsőm megy Bökcsibe, én megyek vissza a fogyvédhez dolgozni, és egyszer csak bekattant, hogy hopsz, csinálok egy lakásbutikot Szolnokon. Először egy pesti barátnőmmel találtuk ki, úgy lett volna, hogy ketten vagyunk a bizniszben, ő kiszállt, mert ezzel foglalkozni kell, ez az igazság. És lépésre építettem fel, először csak a lakásbutikon volt Szolnokon.
Osszok meg a rádióhallgatókkal, hogy most itt ülsz előttem, és amikor beléptél itt a helységbe, mintha egy divatlapból léptél volna ki. Itt borongós, esős az idő az utcán, te pedig, mint a napsugár, sugárzol, én vidám színekben vagy felöltözve, ha majd erről is egy kicsit mesélnél, tehát egyszerűen feldobod az ember kedvét, elég csak rád nézni.
Egyébként a márkámnak pont ez a missziója, hogy az élénk színtípusokat öltöztetem, mert elvégeztem egy szín- és stílus tanácsadó tanfolyamot, miután elkezdtem a ruhabizniszem, és rájöttem arra, hogy nagyon nehéz az élénk színtípusoknak öltözni. Bizony. Magyarországon, mert commerce és sötét színeket lehet kapni általában, vagy a pasztelvonalat.
Meg sokan félnek is, idegenkednek is az erősebb színektől.
Bizony, nem is mindenkinek áll jól, de akinek jól áll, az viszont hordja, mert sokkal harmonikusabb lesz a megjelenése, és tényleg akkor azt mondják, hogy egyben van valaki, ha ezeket
ennek
a színeket visel.
Olyan melegséget árasztasz te magadról is.
Próbálok egyébként eszerint öltözni, egyrészt azért, mert élénk színtípus vagyok, másrészt meg azért, mert teljes mértékben ezeket a színeket szeretem.
Igen, és akkor eldöntötted, hogy akkor nem mész vissza a fogyasztóvédelemhez dolgozni. Mi volt a következő állomás álmaid megvalósításához?
Megcsináltam a lakásbutikot. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik nem tudják, hogy mi az, mert Szolnokon se mindenki tudja még. Ez egy új házunkban van igazából a lakásbutik, tehát állványokon, úgy, mintha bármelyik fast fashion üzletbe vásárolna valaki. Limitált darabszám és egyedi ruhák. Ezt én a kicsi kacsommal minden hónapban kimegyünk a férjemmel, és nem egy, hanem több olasz nagykertben válogatom ki. Nyilván főként a törzsvevőimre szabva, de nézem a testalkatot, azt, hogy a színtípusoknak is tudjak hozni évszaknak nem megfelelő színeket, tehát amiket azt mondjuk, hogy tavasszal lehet kapni, az van nálam, de én még plusz megfejelem olyanokkal, ami mondjuk azt mondjuk, hogy hát ezeket csak mondjuk ősszel, hiszen nem mindenkinek ez a színvilág, ami most megy. És a lakásbutik az első állomás, utána megcsináltam a webshopot, aminek a különlegessége az, hogy színtípus szerint is lehet vásárolni, tehát rá tud szűrni, aki már tudja a színtípusát, aki még nem, az meg megtippeli, de szoktam megosztani edukáló videókat egyébként. Több social media platformon van. És utána meg elvégeztem ugye a szín- és stílus tanácsadó tanfolyamot, és erre az egészre húztam fel a márkám. Most már azt mondhatom, hogy szoktam menni workshopokat tartani, előadásokat cégeknek, csapatépítőnek is.
Na erről egy kicsit mesélj, tehát a céghez hogy tudod bevinni a divatot, és hogyan állnak szóba veled?
Képzeld, hogy már ők keresnek meg, hogy ők találnak meg. Mivel ugye mondtam az előbb, hogy sok social media jelen vagyok platformon, ezért ugye a Google már beindexel, és megtalálnak. És vagy én megyek egyedül, előadást tartok kivetítővel, de én mindig interaktív vagyok, tehát én szeretem, hogyha visszacsatolnak, mindig adok pluszokat is, amerre látom, hogy a hölgy koszorú szeretne menni.
Tehát már bemész egy helységbe, és ott érzed, hogy ki melyik irányba, mennyire konzervatívak, bevállalósabbak, és akkor arra tereled szépen a beszélgetést.
Igen. És akkor adok mindenkinek random stílustanácsot, tényleg, amit úgy ránézek, és hirtelen, amit mondanék neki, ha ott áll velem szembe a lakásbutikomba. Nagyon szeretem, mert azt látom, hogy a nők nagyon elveszettek. Nem mindenki nyilván, de szerintem a 95%-ának nagyon nagy szüksége van arra, hogy ne csak egy terméket akarjak eladni, egy ruhát, hanem hozzá a körítést is, az élményt, meg azt, hogy miért lesz jó neki ez a fazon, mondjuk, vagy szín.
És ugye azt mondják, hogy a ruhát tudni kell viselni.
Így van, és ez egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy az a jó, hogyha te viseled a ruhát, és nem a ruha téged. És ez egy nagyon nagy igazság. És én ezt próbálom mindig szem előtt tartani. Tőlem senki nem ment még ugyan a lakásbutikból, hogy ne azt érezte volna, hogy én vagyok a Gina Lollobrigida, de tényleg.
A lakásbutikban gondolom időpontegyeztetés van, és akkor csak az adott illetővel foglalkozol, rá van szánva az idő, ellátott tanácsokkal, ruhakölteményekkel, és utána létrejön a biznisz.
Így van, pontosan így, ahogy mondod, miután ugye ez a házamban van, csak előre egyeztetett időpontban lehetünk, de nagyon szeretik, megszokták már, tehát jönnek hozzám Pestről, más városokból. De valaki utál vásárolni, és mondjuk bemegy egy óriási több ezer négyzetméteres fastfashion, és rosszul van a rá nyomakodó ruhakínálattól. Na, nálam ugye van 7 állvány, vagy 6.
És minden egyedi.
Igen. És ott nem nyomja rá, meg én ugye egyből segítek mindenkinek. Tényleg imádom ezt csinálni.
Olaszországból szerzett be az árukat, és férjed akkor támogat a beszerzésben.
Így van, ő a sofőr. Meg egyébként néha ő is talált már olyan fazonokat, ami sláger lett a Stellánál, úgyhogy szoktam rá hallgatni. Valamikor nem, mert nem egy divatguru, de van, amikor beletrafál, és tényleg eltalált jó kis fazonokat.
The boy went back to Napoli because he missed the scenery. The native dances in a charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey Mambo, Mambo Italiano. Crazy to the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. Don't want a mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an enchilada with a fishy baccalata with a hey kumba. You don't have a dance room bar, but take some advice by Zano. Learn how to mambo. If you're gonna be a spreader, ain't no gonna go no way. Hey mambo, mambo. Che se dici che you're happy when I pizza so with a mambo Italiana. Hey Chateau, you don't have to go to school, just make it with a beat bambino. You're gonna look at what you don't know. Have you cook and say, hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mix up to Tiriano. Are you girls or the chicken? You're happy when I'm with you with a mambo. You're gonna be no, ain't no
most, hogy ugye a tavaszban már benne vagyunk, mondhatjuk azt, már márciusban vagyunk, most mit ajánlasz a hölgyeknek?
Pont erről írtam egy blogcikket tegnap a webshopomra, hogy Magyarországon a skinny farmerek mennek. Tök mindegy, hogy 46-os az illető konfekció méretű, vagy 34-es, ez a fazon megy, ez a szűk, végig ránk cuppanó nadrág. És én próbálok egy kicsit edukálni mindig, hogy ha már azt választja valaki, akkor menjen a magas derekú a nadrágok felé, hiszen sokkal-sokkal előnyösebb minden testalkatnak. Akinek nincs pocakja, azt is egyben tartja, akinek meg van, azt meg nagyon jól tudja formázni, mert ugye a homokóra testalkatra kell törekednünk minden ruhadarabbal, és ezt nagyon jól hozza a magas derék. A másik, amit én nagyon szeretek, a bőszabású nadrágok. Nem véletlen van rajtam.
De nagyon csinos.
A nadrág szoknya is. Na hát ez a másik, ami edukálnom kell a nőket itt Magyarországon, a vevőkörmet, meg követőimet, mert nagyon-nagyon előnyös fazon. Egyrészt ápol és eltakar, nagyon sok magyar nő combos, faros, köztük én, és hát sokkal-sokkal előnyösebb egy bőszabású nadrág. Annyi van, hogy az ne vegye fel, aki 160 centi alatt van, mert az viszont
összenyomja.
Igen, nagyon összenyomja. Fölötte viszont bátran hordjuk, magas sarkúval, edzőcipővel. Mondjuk én vagyok az a nő, aki mindent edzőcipővel vesz fel, úgyhogy...
De nagyon jó rá. Kicsit mesélnél a női alkatokról, és az egyes típusokhoz mit tanácsolsz? Mi az, amit a különböző fazonokra ajánlasz, hogy tehát elkerüljék a divatbaki problémáját.
Nekem ez a veszélyparipám egyébként a testalkat. Én ezt szín- és stílus tanácsadásokon is mindig beleteszem a nőknek, mert nem elég az, hogy tudjuk, hogy milyen színek állnak jól, nagyon kell tudni a fazonokat is, szerintem. És így elkerüljük a felesleges vásárlást. Ugye említettem, hogy a homokóra fazon a legideálisabb, de ilyenkor nem kell átsüggedni, ha nekünk nem az van homokóra testalkat, mert nekem se az van, hanem úgy kell öltöznünk, hogy ahhoz közelítünk. Ugye a homokóra testalkat, aki vékony derekú, és ez arra is vonatkozik, ez nagyon fontos, hogy a testalkat nem függ a kilók számától. Tehát egy 46-os méretű hölgy is lehet homokóra testalkat. Tehát derek a karcsúbb, a csípő válvonal egybe van. Ilyenkor ő mindig ki kell, hogy emelje a derekát. Akkor is, hogyha mondom, nem a XS-es méretben van, de a magyar nők általában nincsenek, sőt, nálunk az átlag méret a 42-44 egyébként, és a homokóráknak ezt szoktam mindig tanácsolni, nehogy eltakarják a derekukat, mert az plusz 10 kilót felcsal, meg plusz 5 méretet, és ez tényleg így van. Utána következő az egyenes testalkat. Ez ugyanaz, mint a homokóra, a váll és a csípő egy vonalban van, de a deréknek nincs az a nagyon szép görbülete. Most félrejöttés ne essék, mindenkinek van dereka, nincs olyan, hogy egybe van, csak mondjuk nincs 25 centi, csak mondjuk 20 vagy 15. Nekem egyébként ez a testalkatom, és én amire nagyon szoktam figyelni, hogy betűrök mindent a nadrágba. Tehát a pulóvert is betűröm, nagyon ritkán hordok, inkább vékonyabb pulóvert, de betűröm a nadrágba. Az egyenes testalkatnak szintén összehasonló, mint a homokóra, a derekát ki kell emelni, nekünk azért, mert a nem létező, idézőjelben nem létező derekunkat kell optikailag megcsinálni. A következő testalkat, amiről beszélek, a körte testalkat. Körte testalkatnak szép vékony dereka van, csapott vállai, általában pici-cici, és a csípő, ami széles, és sokszor, de nem mindig, combos, és vastag a vádlia, vagy vastagabb. Na, ti se csüggedjetek el, mert nektek nagyon-nagyon jól állnak most tavasszal a fidres-fodros felsők, tehát minden optikai tuningot felülre kell felvenni. Váll, fodor, akkor ezek az extrém virág, mint a bármit vegyetek fel, felülre. Itt is a derék hangsúlyos kell, hogy legyen, és alulra a ti legjobb barátotok. Sajnos nem mindenki ezt hordja körtekén, a nadrág szoknya és az ávonalú szoknya a legjobb fazon. Az egyenes szabású ceruza szoknyát és a skinny farmer, tehát ezt a nagyon szűket felejtsétek el, kérlek. Nem előnyös, viszont az alul bőszabás az bármi mehet nektek, egyszínű inkább, tehát felülre pakoljatok minden mintát. A fordított háromszög hasonló a körtéhez, de pont az ellentéte. Ott a váll a széles, tehát ők ezek az atlétikus alkat, ha belegondoltok a futónőkre, aki ki van pattintva, széles a váll, általában pici-cici, de ez se igaz. Nincs nagyon ívelt dereka, és keskeny a csípője. Na nektek pont fordítva, mint a körte, alulra mehetnek a fidrek, fodrok, minták, extrém szoknyák, extrém nadrágok, bármi, és az ávonal itt is nagyon előnyös, mert optikailag a vállhoz hozzá kompenzáljátok alulra, nacikkal, meg szoknyákkal ezt. Felülre a basic felsők, tehát ami egyszínű, nincs mint a V-kivágás, minél egyszerűbb menjen felülre. Az utolsó testalkat, de nem utolsó sorban, pedig az alma testalkat. Nagyon sok hölgynek van alma testalkat, és el szoktak általában keseredni, ha neki az van. Szóval nem kell elkeseredni nekik. Nekik ugye arányaiban vékony a karok, lábak, cizisek, és nekik van az, hogy ugye azt mondják ők magukról, nincs derekunk. Hát dehogy nem. Csak ne hordjatok olyan felsőket, illetve ruhákat, amit tapad, hanem, és ez nagyon fontos, alakot kövesse. És nem ugyanaz a kettő. Hogyha így öltöztök, kiemelve a dekoltást, meg ugye hát az almáknak nagyon jól állnak a szűknadrág, tunika kombók, akkor nem fog zavarni titeket a pocak.
És színben most mi a trendi? Ugye mondtad, hogy nem mindig azt követed, ami a legutolsó divat, hogy vannak kifejezetten típusok, hogy kinek milyen színe jó, de most így a tavasz közelettével egy kicsit mégis, hogyha elkalauzolnál minket a divatvilágába.
Hát, amikor most kim voltam Olaszországban 2 hete, akkor a kék. Kék minden mennyiségben. Hál' Istennek a kék az egyik olyan szín, ami mindenkinek jól áll. Azt mondhatom, hogy itt bárki megtalálja saját kék színét. Egyébként most ami megy, ez az ilyen világosabb, picit szürkített kék. Nem baba, mert van benne egy szürkés árnyalat, de a világos kékek. Hát akik a pasztelvonalat szeretik, azoknak nagyon jól áll, de mit csináljon az élénk típus? Az a királykéket vegye elő a ruhatárából, vagy ha még nincs, akkor keressetek olyat, mert az meg mindig divat. És én mindig ezt mondom, hogy nem szabad követni vakon a divat színeket, hanem ki kell azt venni, ami a mi színskálánkba beilleszthető. Sokkal hatékonyabban is lehet öltözni, meg így minden ruhánk passzolni fog mindenhez. Ez az egyik vonal, a kék. A másik a rózsaszín. A rózsaszínnek is vannak a korallosabb árnyalatai, és vannak a pinkesebb, lilásabb árnyalatai. Ez is színtípus függő, hogy ki melyiket fogja szeretni. A meleg színtípusok inkább a korallosabb, a hideg pedig inkább a pinkesebb árnyalatokat. Nincs új a nap alatt, tehát egyébként egy 2 éves ruhadarabot is fel lehet venni, ha éppen az a szívünk csücske, az a szín. Úgyhogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy csak mindig emeljük be azokat a fazonokat, hogy egy-két új divatszín, de nem kell vakon követni. Ami most még nagyon megy, a pöttyök. A pötty is szerintem olyan, hogy 10 éves ruhadarabom is van pöttyös. Pici pötty, nagy pötty. Ott meg arra kell figyelni, hogy ki magas, ki alacsony, mert aki alacsony, az a pici pöttyöt válaszza, aki pedig magas, mehetnek bátran a extrém ilyen, akár 10 centi átmérőjű pöttyök is. És a pöttyösből most nem csak a fekete-fehér, vagy fehér-fekete divat, ez nagyon jó, mert nem mindenkinek áll jó, hanem a színes pöttyös darabok is.
Anyaggal mi a helyzet? Milyen ruhaanyagok most a trendi?
Megmondom őszintén, egyre szoktam figyelni, hogy ne kelljen nagyon vasalgatni. 3 gyerekem van, és én nem vasalok. Nagyon ritkán a férjemnek egy-egy inget, és hál' Istennek most azok a, most már azt mondtam, ilyen kevert anyagok mennek, ami ugye többféle szövetből van összemixelve, hogy nem kell vasalgatni, őket kimossuk, és szépen egy váfára kitesszük, és mehetünk is. Ezt én nagyon élem a divatban, mert nem vagyok egy hagyományos háziasszony, úgyhogy próbálom kikerülni. A muszlin anyagok is mindig mennek, nagyon szeretem a plisszírozott szoknyákat, azt is ugye szintén vasalásmentes. Nagyon-nagyon jó kis darab, viszont arra is vigyázzunk, hogy az viszont 42-es méret fölött, alul 42-es, tehát azért mondom, mert nem mindenkinek egyforma alsó-felső mérete, ne nagyon vegyük fel óvatosan, mert az viszont plusz kilókat tud keményen a fenékre, derékre rátenni.
Fiataloknak mit üzensz a tinédzser évei vége felé járóknak, akik már úgy odafigyelnek arra, hogy mit vegyenek fel?
Ha már túl vagytok a fekete korszakon, nekem is volt, minden fekete volt, hajam is, akkor próbáljátok egy picit ne a többiek után menni. Én mindig egy kis innovátor voltam tinédzser koromban is. Emlékszem, hogy már felhajtottam a farmerem középiskolába, mindenki bolondnak nézett. Most meg már Olaszországban 80 éves nők is felhajtják a farmert, meg már most azért Magyarországon is sokan. Szóval, hogy inkább próbáljatok kilógni a sorból jó értelemben. Fontos.
Valami egyedi legyen.
Egyedi. Én nekem ez mindig nagyon fontos volt. Innováljatok ti is, ne simuljatok bele a divatba. Tudom, hogy a tini korosztály egymás után megy, de én mindig azt szoktam mondani, a lányom is tinédzser, tehát ezt élem, hogyha kaput is, pulcsit is vesz fel, akkor légy színe fehér-fekete, hanem próbáljon meg világos lilát hordani, vagy türkiszt. Ugye ezt nem nagyon hordják a tinédzserek, azért többen vállal egyet-kettőt, úgyhogy így nagyon jó, mert el is tudom tőle csenni, ha úgy adódik.
Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk, így a rádióhallgatóságnak, és hogyan lehet téged megtalálni, ha ezt még egyszer elmondanád?
Van egy webshopom, www.stellanelli.hu, így találtok meg, illetve az összes social media platformomon Stellanelliként, S-sel, mert olaszosan van írva, ugye ez egy összerakott brandnév, márkanév. Ha ezt beírjátok a Google keresőbe, akkor hozni fog.
Kedves Nelli, köszönöm szépen a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy ezen riport hallatán nagyon sok hölgynek most felcsillant a szeme, nagyon sok hasznos tippet adtál nekünk. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen.
Elakad a szó, mert a széllel szemben nem elapad a hang, mert a szélben elvesztem és egy ágon lébeg tovább, betapad a szó. Ahogy a lélek hoppodé báj, repdesek melletted, de te nem látsz, nem hallasz, te csak a felhők közt dúdolgasz. Nem tudtam szólni, mert nagy a vihar, azt hittem úgy volt, hogy valaki engem akar, de valaki kiszakadt a szél, és te észre sem vettél, lenyomott a szél, s te még vissza sem néztél, repkedek melletted, de te nem látsz, nem hallasz, te csak a szél hangján
Kedves hallgatóink, dr. Pozsa Kornéliával Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunkat szerdán 21 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Pilátus című regényének 12. részét Györgyi Anna előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda Pilátus. Betegei között akadt néha valaki, akit külön a figyelmébe ajánlottak. Valami jó nevű szakember, élmunkás, országos híresség. Izar rendelő intézetében szinte egy orvosnak se volt magánpraxisa. Az ő mesterségük terápiájához majdnem minden súlyosabb esetben kórházi felszerelés tartozott. A lány megnézte híres betegeit, megállapította, mi bajuk van, megszabta gyógyításuk módját, és elfelejtette őket. Lehetetlen volt, hogy a kortörténet felvétele közben mást is érzékeljen bennük, mint egy beteget. A férfiak sziszegtek, leszekték a fejüket vizsgálat közben, a művészek szemérmesen vallották be éveik számát, féltek a kezeléstől. S furcsa, majdnem nőiessé vékonyodott hangon búsultak el annak a hallatára, hogy gyógymasszázsra kell járniuk, vagy éppen súlyfürdőbe. Eszébe se jutott, hogy valaki közülük aztán felveheti később a telefont és megkérdezi tőle, nem találkozhatnék-e vele rendelési idő után is? Egyetlen egyszer mégis ilyen történt, a Domokos esetében. Domokos látogatására az Írószövetség hívta fel a figyelmét, valami könyökrendellenességgel került elé. Jól megnézte, mint mindenkit vizsgálat közben. Mit mond a szeme, a haja anyaga, ha valaki beteg, annak az egész teste beszél. Vizsgálat közben észrevette, hogy Domokos úgy néz vissza rá, mint egy férfi. Mintha azt hinné, szemezni akar vele, és viszonozná az érdeklődését. Nem zavarba jött, dühös lett. Megmondta Domokosnak, ne bámuljon rá, hanem hagyja magát megvizsgálni. Goromba volt hozzá, ami sose volt szokása. Elektromos kezelést rendelt neki, aztán elküldte. Az elektroterápia az épület függelék szárnyában a rendelőintézet tartozéka volt. Az első igazán modern ilyenfajta létesítmény. Domokos ugyanabba a házba járt begyógyulni, ahol a lány dolgozott, csak másik kapun, s minden kezelés után benézett Izához, mint mondta, egy kis kontrollra. Jelenteni, hogy javul az állapota. Most már nem nézett a szemébe. Hideg volt hozzá, lényegesen visszautasítóbb, mint bárki máshoz. Domokos mulatott rajta. Ezt lehetetlen volt észre nem vennie, s minden kezelési nap után küldött neki egy csokor virágot, amivel nem tudott mit kezdeni, s amit első alkalomtól fogva mindig odaajándékozott a házmester feleségének. Sosem említette neki a virágküldeményt, meg sem köszönte. Azt remélte, így majd abba marad. De mikor Domokos az ötödik alkalommal is beállított, hogy megmutassa imár fájdalom nélkül hajló könyökét, kiküldte új kartonokért az adminisztrátort, és megkérdezte, mi a szándéka a csokrokkal. Egyébként bármi, legyen szíves abba hagyni a küldözgetést. Domokos azt felelte, semmi, mert ő figyelmesség. Általában nem olyan szokatlan eset, hogy egy férfi, egy csinos fiatal nőnek, akinek még hozzá le is van kötelezve, virágot küld. És talán helyes volna megnézetnie magát valakivel, mert indokolatlanul ideges. Akkor egyszerűen kinyitotta előtte a rendelőajtót, és kitessékelte, behívta a következő beteget. Domokos aznap este telefonált neki először. Viszonyuk aránylag hamar bizalmassá vált. Iza passzívan, kicsit gyanakodva engedte át magát Domokos félig mókás, félig megható szenvedélyének. Mikor Vince már a klinikán volt, és ő először találkozott apja ágya mellett Antallal, elpirult, rosszul érezte magát, mintha titkolni valója volna, vagy tartoznék még felelősséggel, számadással, hűséggel, bármivel is Antalnak. Domokos játékos volt, tele ötlettel, mindig ráért, ha Iza akarta. Jól tűrte olykori kedvetlenségét, segített elűzni a fáradtságát, de a lány soha, együttléteik igazán nem hideg perceiben sem érezte, olyan definitíven, hogy egy férfival van együtt, mint amikor még Antal felesége volt. Részint Domokos foglalkozása tehetett erről, részint pedig Antal. Iza még mindig, ennyi idő eltelte után is, Antalhoz viszonyított mindent és mindenkit. Antal önfelett volt az ölelésben, hunyt szemű, egyszerre vad és alázatos. Domokosról meg mindig azt érezte, figyel, megnéz, vagy átél valamit, aztán feldolgozza magában, elraktározza az élményt, és felhasználja valamikor. nem volt kellemes gondolat, pedig Damokossal könnyű és egyszerű volt az élet. Volt a férfiban valami alapvetően, egyszerűen vidám, mint valaha Vincében. Ma is ülve maradt, mikor a többiek már elindultak. Maga elészette a szakfolyóiratokat, de nem olvasott. Cigarettázott, telefonált. Domokost próbálta felhívni. Nem találta otthon, voltaképpen nem is bánta. A tárcsázás s a várakozás, felveszik-e a kagylót, csak időhúzás volt. Védekezés az esetleg visszatekintők pillantása ellen, magyarázat. Íme van oka annak, hogy még itt ül. Beszélni akar valakivel, dolga van. Mikor mindenki elköszönt, s hallotta a folyosóajtó csukódását is, nem kísérletezett tovább a telefonnal. Hátradőlt, az eget nézte, vastag, komor fellegek futottak a város felett. Vihar lesz, gondolta Iza. Az első igazi vihar az idén. Rettenetesen bántotta, hogy az öreg asszony állandó jelenléte irritálja. Iza az anyját semmivel sem szerette kevésbé, mint az apját, csak másképpen és más okok miatt. 7 éve nem lakott már otthon, még vendégképpen sem. Ha le kellett utaznia, a klinikán kapott szállást, vagy bement a hotelbe. Anyja öregkori lényét Pesten ismerte meg voltaképpen. Most ébredt rá, hogy volt egy ifjúkori emléke az anyjáról. Egy vidám, bátor, tapintatos, kicsit ijedős, kedvesen szeleburdi teremtés integetett felé a múltból, aki mulatságos rendetlenségéért bőven kárpótolt mindenkit, szelleme édes frissességével, és azzal a meghatározhatatlan valamivel, amivel az otthont otthonná tudta tenni. Míg nem lakott vele, volt abban valami bájosan komikus, hogy az öregasszonynak alig van fogalma arról, miféle változások mentek végbe az országban, hogy a haza meg a világ eseményei csak Vince tartja náluk számon. S az ő esti újsághír összefoglalásaiból tájékozódik úgy, ahogy a jelenről, ha éppen nem érzi túlságosan fáradtnak magát ahhoz, hogy figyeljen. Messziről mosolyognivaló volt az öregasszony ösztönös feudalizmusa. Az a naívság, amelyel minden nála fiatalabbat, vagy megítélése szerint cselédsorban levőt, favágót, mosónőt, alkalmi bejárónőt tegezett, ahogy valaha Emma nénitől tanulta. Közelről nem. Iza évekig élt egymagában Pesten. Otthon utoljára akkor volt, mikor még a Sárkány csatornás házban lakott, s este hazacsörtetett Antallal, éhesen, jókedvűen. Leült a kész vacsorához, befalta az ételt, tenyerét melengette a fehér cserépkályha oldalán, melynek cirádás ajtaján átizzott az anyja rakta tűz. Az öregasszonynak jó keze volt a begyújtáshoz. Csak megérintette a szilánkot, már lobogott is a láng. Ezt az otthont szerette volna most is maga körül. A hajdani évek vidám harmóniáját. S most, néhány héttel anyja felköltözése után már tudta, hiába reménykedett. Nem volt értelme szépítgetni. Idegesítette az öreg asszony. Az első néhány napban valósággal megdöbbentette az az irtózatos agilitás, ami anyja öreg testében élt. Az a soha el nem fáradó igény, amellyel részt követelt magának lánya életéből. A nyüzsgés, ajtónyitogatás, folytonos történés a házban, mely eddig fáradt óráinak tartott fedelet, s eseménytelenségében, csendjében pihenést és nyugalmat jelentett, elbúsította. Arra kényszerítette, csak annyi időt töltsön otthon, amennyi elkerülhetetlen. Teréz idáig minden problémáját megoldotta. Most állandó veszélyt érzett Teréz körül is, s ha nem volt otthon, olyan nyugtalanul gondolt haza, mintha valami garázda gyereket hagyott volna a lakásban, akiről nem lehet tudni, nem szereze valahonnan gyufát, nem gyújtja-e fel a függönyeit. Anyja a fősztjéhez túlságosan elpestiesedett már a gyomra. Nehéznek, zsírosnak találta az ételeit, s évek folyamán megszokta a magányos emberek szomorú szabadságát. Hogy senkinek sem kell beszámolnia, mikor és hova megy, mennyi idő múlva tér vissza. Voltaképpen nem értette, miért ingerli fel, ha be kell számolnia, hova készül. Nem voltak titkos útjai, s állandó csend igényén és kialakult szokásain kívül azt sem indokolta semmi. Miért nem örül annak, hogy van, aki várja? Miért borul el, ha kulcsa csikordulására elébe sietnek az előszobába, s mielőtt lehúzhatná a kesztyűjét, kérdések záporoznak rá. Hol voltál? Mit csináltál? Kivel találkoztál? Iza nemigen tudott napi szenzációval szolgálni. Hazaérve többnyire elnyűjt volt, békére vágyott. Maga is meglepődött, mikor kiderült, mennyire nem kíván ilyenkor már beszélgetni. Vagy milyen indokolatlanul indulatba hozza, ha az öreg asszony utána sompolyog, amikor ki akar lépni az ajtón kabátot, ballont, kardigánt ajánlgat kosztümje alá vagy fölé, azzal, hogy rossz az idő, megfázik vagy megázik, s valósággal beleványad arca a csalódásba, ha nem tudja rábeszélni, vigye magával az esernyőjét is. Ült, nézte a sűrű homályt, töprengett, mivel foglalkoztassa ezt a nem irgalmazó, érthetetlen módon ifjonti éppen maradt terhes energiát, melyet eddig Vince tökéletesen lekötött. Oly határig, hogy ő maga nem is vette észre. Arról szó sem lehetett, hogy összehozza kevés ismerősével. Anya politikai naivsága, vidékien bizalmaskodó kérdései csak megriasztották volna a barátait. Munkát nem adhat a számára. Még ha nem is tudná, milyen kíméletre szorul már az a véntest, megzavarná napjai menetét, ha folyton ott sürgölődik körülötte. Milyen animális a szeretete, riadt meg Iza. Milyen nem irgalmazó. Vajon mindenki így szeret, ha szeret? Ilyen minden percre igénytartó módon. Antal tovatűnt figurája megint elébe került. Visszafordította fejét a soha vissza nem térő időben, és rátekintett. Nem tudott közönösen gondolni rá, ahogy pedig mindig kívánta, várrándítva, legyintve, hogy ilyen is volt az életében, aztán elmúlt. Ha eszébe jutott, még mindig elöntötte a szégyen. Embernek nem lehetett jobb felesége, mint ő volt. Miért hagyta ott? Ha nem váltak volna el, Antaltól nem szégyelne tanácsot kérni, mit kezdjen az anyjával. De az az Antal nincs többé, akinek beszámolhatna a kudarcairól is. Főleg miután a férfi felajánlotta, hagyja az öreg asszonyt a házában. Ő visszaköltözik hozzá. Mintha előre megsejtett volna valamit. Domokosnak nem lehet elmondani, hogy fuldoklik a lakásában, mintha mély volna egy óriási mézes üvegperemén, s anyja ujjai mindig alábuktatnák a súlyos, sűrű masszába. Orrát, száját eltapasztja az aranyos édesség. Domokosnak nem lehet ilyenről szólni, mert megírja. Annak minden téma, az egész világ. Maga is meghökkent, milyen ellenszemmel gondol Domokos mesterségére. Kinn a folyosón bedördül egy nyitva felejtett ablak. Itt a zivatar szele. Megint nem talált ki semmit, csak megállapította, hogy így, ahogy élnek, szinte elviselhetetlen, s pontosan az ellentéte annak, amit akart, amit elképzelt. Az öreg asszony otthon, Vince mellett, az ő kislány korában, de még Antal feleségeként nézve is tündér volt. Jókedvű, tapintatos tündér, gondoskodása biztonságos, jóleső. Megöregedtem, gondolta Iza, s megrettent nem a ténytől, a diagnózistól. Még vele éltem, fiatal voltam. Sok tekintetben rászorultam, még asszonykoromban is. Ő főzött, ő takarított nekünk, ő stoppolta Antal holmiát. Nem veszi észre, hogy most már véglegesen felnőtté váltam. Nincs szükségem anyára többé. Ő meg megöregedett, meggyöngült, támaszra szorult, tanácsra. Ha azt akarom, hogy boldog legyen mellettem, azt kell játszanom, hogy gyerek maradtam. Akkor kiéli magát a velem való bajlódásban, és vidáman elernyed estére. Én hoztam fel, én hívtam, azt akarom, hogy sokáig éljen és örüljön. De akkor úgy kell élnem, ahogy megérti. Sem túláradó érzelmekre, sem segítségre nem tartok igényt. Csendet szeretnék, fáradt vagyok. Fogja ő ezt bírni? Fogom én ezt bírni? Hogy lesz ez? Az ég megzendült. Meg kellene várnia, amíg elmúlik a vihar, de nem meri, inkább taxit hív. Hazarohan, csak kapjon kocsit. Az öreg asszony egyre valami balesettől félti. Ha nagyon elkésik, agyonizgatja magát, hol járt. Iza gyűlölte, ha valaki aggódik érte. A háború alatt rendszeresen hordta a fegyvert meg a röpcédulákat az egyetemre Vince kopott aktatáskájában, s ha valaki véletlenül igazoltatta, oly pimaszul nézett a rendőrök arcába, hogy azonnal tovább eresztették. Antal, ha féltette is, sose tett megjegyzést, bármilyen későn ért is be az egyetemre olyan időben, amikor nyugodtan reszkedhetett volna érte, mert nem lehetett tudni, mi éri, míg surran a légvédelmi sötétben, s tenyerével a falra nyomja az enyves hátú röpcédulákat. Ha utolsó percben belihegett valami esti gyakorlatra, Antal legfeljebb annyit mondott, szép kis orvos lesz az ilyenből, aki pontatlan, rendetlen. Idegenek előtt mindig különösen hideg és goromba volt Izával. Az ablakhoz ment, lepillantott. Iszonyatos volt a forgalom. Felülről még jobban látszott a vihar előtt megbojduló város, amely munkaidő végeztével, színház, mozi kezdetkor amúgy is túlcsordult a peremén. De most aztán annyi embert hömpölygetett a járművek felé, hogy szinte semmi sem látszott a gyalogjáróból s a járdaszigetekből. Ha nem kap taxit, egy óra is beletelik, míg hazatornásza magát valamiképpen, amellett bőrig fogázni. Az öregasszony ugyan nyújtogatta a nejlon kabátját délben, amikor elindult, de elszaladt nélküle. Akkor még sütött a nap. Taxit hívott, s csodák csodájára ígért is neki a központ. Összekapkodta a holmiát, sietett, hogy lel legyen, mire megérkezik. Még egyszer lepillantott, látja-e már bekanyarodni a tér felől. Nagyot lódult a szíve, ahogy lenézett. A rendelő intézettel szemben a villamos megállónál megrázkódott az egyik kocsin lógó emberfürt, mintha valami iszonyatos erő hatásának engedne az ostornyeles lámpák fényében. Az emberek utat nyitottak. A testeken át valami fekete vergődött keresztül, és mikor ügyetlenül lezuppant a járdaszigetre, megigazította félre csúszott kalapját. Iza reszketve nézte, hogy áll anyja riadtan, hogy néz szerte szét, a vihar lehelete emelgette szétnyílt kabátja alját. Egy ismeretlen férfi karon fogta, átvezette az úttesten. Az öregasszony alig mert lelépni a lassító autók elé. A férfi folyton magyarázott neki, amíg átértek. Iza rohant, a kulcsot levágta a portásfülkébe, a portás csak nézett utána, máskor sosem ment el készfogás nélkül. A taxi akkor érkezett az épület elé, amikor az öregasszony átlépett a küszöbön, s szembe találkozva a lánnyal, ragyogó arca nyújtogatni kezdte felé a szatyorját, amelyben ott villogott Iza lila esőköpenye. Hirtelen rájuk zúdult a zápor. Azt se tudta, hogy ültesse be anyját a kocsiba abban a vízözönben. Az öregasszony merev háttal ült, lesütötte a szemét. Mikor megérkezett, volt valami fény az arcán, az most tova tűnt. Iza kivette kezéből a szatyrot, lecsapta a taxi aljára. Nagyon figyelmes vagy, drágám, mondta udvariasan. Nem lett volna szabad törnöd magad, de azért nagyon köszönöm. Az öreg asszony nem felelt. A sofőr hátát nézte. Dörgött. Taxin jár, gondolta az öreg asszony. Milyen egyszerűek a dolgok. Ha rossz az idő, taxit hív, azzal megy haza. Érezte, hogy ver a szíve, milyen szabálytalanul. Egy kicsit fulladt. Iszonyatos volt az út idáig a zsúfolt villamosban. Ilyen későn, ilyen félelmetes, fényreklámos sötétben még sose járt az utcán. És közben a félelem, a tehetetlen szűkölés. Mi lesz, ha a zivatar utoléri a lányt? Iza sápat volt, kedvetlen. Taxin jár, gondolta még egyszer az öreg asszony. A szatyrára pillantott. Nagyon csúnya szatyor volt.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 12. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük. Thank you.